Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm dr. Téglás Pétert, állandó segítőnket, szakértőnket mai magazinunkban. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Nagyon jó filmeket ajánlottál mostanában. Mi a mai ajánlatod?
A Midway című amerikai-kínai történelmi filmet szeretném ismertetni. Tulajdonképpen azzal kezdeném, hogy lehetséges, hogy rosszul figyeltem meg, de talán több év óta igazságnak tekinthető, hogy a filmek zömét vagy kora tavasszal, vagy késő ősszel mutatják be. Ez szerintem az idén is így van. A nyár az egy uborka szezon, és most a tél során valóban nagyon figyelemre méltó filmek jelentek meg, hát csak felsorolásszerűen a már korábban ismertetett Ír című film. Vagy a nagyon sokak által szeretett, de sokak által nem annyira szeretett Joker című film.
Hú, én ez utóbbiban vagyok. Olyan depresszi hangulatot árasz van körül, aki egy kicsit is depresszióra hajlamos, az ne nézze meg. Egyébként végtelenül jó film, hozzáteszem, és pont ezért nagyon rám nagyon nehéz hatással volt.
Hát lehet, hogy kitérünk rá majd akkor egy műsor keretében. És hát maga a Midway című filmet is néhány héttel ezelőtt mutatták be, és hát bizonyos fönntartásaim nekem ezzel a filmmel kapcsolatban vannak. Úgy gondolom, hogy maguk a kritikák sem teljesen elismerők a film méltatása kapcsán, de mi ez a Midway egyáltalán? Hát ez a Midway ugye egy sziget, tulajdonképpen a Hawaii szigetcsoport egyik atollja, egy ilyen korall zátony, amely ugye az Egyesült Államokhoz tartozik, a Csendes óceánban található, ugye a Csendes óceán hatalmas térség, fölfoghatatlanul hatalmas terület, és hát ugye ezek a szigetek ott elszórtan helyezkednek el, és ez a szigetcsoport, ez meglehetősen közismert, hogy az Egyesült Államokhoz tartozik. Ugye azt is tudjuk, hogy 1941. december 7-én a japánok minden hadüzenet nélkül a Hawaii-szigetek egyik főszigetét, Pearl Harbort megtámadták. Egy nagyon súlyos légitámadást intéztek ellene, hajókat süllyesztettek el, épületeket robbantottak föl, és hát ugye Roosevelt elnök erről a napról mondta, hogy a gyalázat napja, és hát ez tulajdonképpen casus belli volt, mert aztán kitört a japán-amerikai háború is, tehát ugye a német-orosz háború már zajlott, a német-lengyel háborúnak már tulajdonképpen vége volt, Európa már lángokban állt, az Egyesült Államok azonban eddig az időpontig a háborúban még nem vett részt. Na most ugye hát nagyon sokan föltételezik, hát természetesen mint minden, kiemelkedő történelmi eseménnyel kapcsolatban itt is összeesküvés elméletek vannak, mert hát ugye az amerikai kormányzat látta, hogy Amerika nem úszhatja meg mindenféle elszigetelődési politika ellenére, nem úszhatja meg azt, hogy belépjen a háborúba, de hát azért ezt az amerikai anyáknak egy kicsit nehéz volt elmagyarázni, hogy most akkor miért küldjék újra a fiaikat mondjuk Európába meghalni. Na most tulajdonképpen a csapás onnan jött, ahonnan a legkevésbé várták. Japán részéről is az előbb emlegetett összeesküvés elmélet azzal kapcsolatos, hogy az amerikai titkosszolgálat általában tudott a japánoknak erről a tervéről, de szándékosan nem figyelmeztette az admiralitást azért, hogy hát ez egy casus belli, egy háborús ok lehessen. Hát ez egész egyszerűen nem így van.
Ez most már tudott dolog?
Ez valóban tudott dolog.
Megnyugodtam az anyák nevében.
Igen, ez valóban tudott dolog. Hát egyszerűen nem számítottak erre. Ennek nagyon sok oka van, a film elemzése kapcsán azonban messzire jutnánk, hogyha ezzel a kérdéssel többet foglalkoznánk. A lényeg azonban az, hogy Pearl Harbor lebombázása után ugye beállt a hadi állapot, és az a Japán, amely ugye az első világháború után a kisgömböc módjára mindent lenyelt, Dél-Kelet-Ázsiában gyakorlatilag mindent és mindenkit elfoglalt és mindenkit terrorizált, valóban annyival fejlettebb volt iparilag, annyival erősebb volt a hadserege, hát lényegében majdnem egész Kínát elfoglalta. Nagyon sok vonatkozásban persze sebezhető volt. Hát így a legsebezhető pontja Japánnak az volt, hogy nem rendelkezett önálló erőforrásokkal, nem volt olaja. Amikor ezeket a hódításait végrehajtott, akkor az Egyesült Államok, akiknek mélyen sértette az érdekeit ez a féle japán magatartás, egy embargót hirdetett meg Japánnal szemben.
Midway című filmről mesél nekünk dr. Téglás Péter, amelyik szintén egy friss film, természetesen valós történeten alapuló film, ahogy megszokhattuk tőled. Rövid zene után folytatjuk a filmismertetőt.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Dr. Tiglás Péter a Midway című filmet ajánlja nekünk, amely friss film. A második világháború időszakában vagyunk, embargót hirdetett Amerika. Ez volt a gyenge pontja, talán az egyetlen gyenge pontja Japánnak, hogy nem voltak saját erőforrásai.
Valóban nem voltak saját erőforrásai, viszont katonailag minden szempontból jobban fölkészült volt, mint az Egyesült Államok. Szánalmasan alacsony készültségi fokon volt az amerikai hadsereg és az amerikai adminalitás, viszont olyan végtelen gazdagságuk volt, olyan végtelen ipari hatalmuk volt, hogy azért ezt a hiányosságukat, és hát természetesen óriási férfi létszámmal, katona létszámmal is rendelkeztek, nagyon gyorsan mozgósítottak, besorozták a férfiakat, tehát ezt a hiányosságukat nagyon gyorsan áthidalták.
Tehát Amerika gyorsan lépett?
Nagyon gyorsan lépett, hát kénytelen volt lépni, mert valóban ott lógott a levegőben, hogy a nyugati partot megfogják, tehát most már a kontinenst megfogják támadni a japánok, és partra szállnak. Na most ez állítólag a japán hadvezetésben komolyan szóba is került, és ennek egy első lépcsője lehetett, hogy most nem Pearl Harbor támadják meg még egyszer, hanem egy másik, a szigetcsoporthoz tartozó másik szigetet, ezt a Midway-t, amelyen szintén volt egy támaszpont, egy amerikai támaszpont, ezt foglalják el, és ez egyfajta ugró deszka lesz a kontinens irányába. Na most ami érdekessége, és ez ugye a történelmi tényekhez hozzátartozik, hogy erre az időszakra aztán már nagyon aktivizáló az amerikai katonai földerítés is, és valóban egy kicsit talán mulatságos eleme, ami valóban megtörtént, hogy az amerikaiak megfejtették a japánok kódjait, a hírközlési kódjait megfejtették, és még egy különös trükkel, és ez a kicsit komikus benne, egy különös trükkel még azt is megfejtették, hogy a szigetcsoporton belül melyik az a támaszpont, amelyet a japán hadiflotta a közeljövőben meg akar támadni. Ez a közeljövő 1942. júniusa volt, és a hírközlés szerint ez egyértelműen Midway volt. Az amerikaiak a még nem teljesen kiépített haderejükkel, légi és tengeri haderejükkel minden erőt bevetve Midway védelmére siettek, és hát némi szerencsével is megnyerték ezt a csatát, és nem csak, hogy megnyerték a csatát, hanem akkora csapást mértek a japán haderőre és a japán hajókra, hogy gyakorlatilag a háború későbbi részében Japán már védekezésre kényszerült. Tehát Midway egy abszolút sorsfordító csata volt ebben a szörnyűséges háborúban, és teljesen érthető, hogy ezt az esemény meg akarják örökíteni. Egyébként a Midway-ről már korábban, ahogy jól emlékszem, a 70-es években készítettek is filmet, és hát úgy látszik, hogy most ismét elérkezettnek látták az időt. Egy Roland Emmerich nevezetű személy a filmnek a rendezője, én nem ismerem, korábban bizonyára láthattam filmjeit, de nem tudom, hogy kiről van szó. Rengeteg nehézség elé nézett, amikor ezt a filmet meg kellett rendeznie. Tudnélik kórhű repülőgépeket és kórhű csatahajókat létrehozni manapság már szinte lehetetlen.
Azért hirtelen az jutott eszembe, és kicsit elmosolyogtam magam, hogy végre az amerikaiaknak van egy olyan története, amiben valóban sorsfordító győzelmet arattak, mert ha megnézzük az összes hollywoodi filmben, akár a vietnámi amerikai háborúban mindig az amerikaiak győznek, csak valójában nem ők győztek. Most végre van egy ilyen történet. No, zene után folytatjuk a beszélgetést, és ajánlott dr. Tiglás Péterrel Midway című friss filmről mesél nekünk, maradjanak velünk.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Dr. Téglás Péter ajánló rovatában vagyunk, a Midway című friss filmről mesél nekünk, amely egy amerikai-kínai történelmi dráma, 19-es filmről van szó, ami a második világháború amerikai-japán küzdelméről, csatájáról beszél, és itt ott hagytuk abba, hogy a japán flottára akkor a csapás mértek, tehát hogy utána már tulajdonképpen csak védekeztek a japánok, nem igazán támadtak, ugye a második világháborúról van szó.
Így van. Hát valóban flottájuknak egy jelentős részét elveszítették, de most magáról a filmről beszélve kell elmondjam, hogy valóban nagyon-nagyon jogos az a megjegyzés, hogy hát ugye a filmekben mindig az amerikaiak győznek, hát ez természetesen.
Irigylem is tőlük, tehát ez a pozitív életszemlélet azért ebből fakad részben.
Igen, na most azért ez bizonyos, és ebben a filmben is megfigyelhető módon bizonyos visszatetsző jeleneteket is létrehoz ez a féle szemlélet.
Na erre kíváncsi vagyok.
Na most ugye nem csak erre a filmre gondolok, más filmre is gondolok, amikor ugye a csata hevében az amerikai katonák kiadják a jelszót, hogy ezeket a férgeket, ezeket az alja embereket, ezeket a sárgákat öljed, gyilkoljad, és a többi. Na most ugye 2019-et írunk, és az a Japán, ami abban az időben halálos ellensége volt az Egyesült Államoknak, ez idő szerint az egyik legfontosabb szövetségese. A globalizált világban, amikor egy ilyen filmet tulajdonképpen percek alatt már akár Japánban is letölthetnek, és a japán fiatalok is megnézhetik, azért elég furcsán fogadhatják, hogy apáikat férgeknek és egyebeknek titulálják, azzal együtt természetesen, hogy a történelmi valóságot nem kell szépíteni, azt be kell mutatni.
Én is erősen haragudnék, ha japán lennék.
Igen, hát ez hasonló módon van mondjuk a Harag című filmben, a németekkel kapcsolatban, hát ugye kiderül, hogy hát a németek azok ugye nem csak aljasak voltak, hanem hát sajnálatos módon nagyon hülyék is voltak, mert hát ugye az amerikaiak állandóan túljártak az eszükön, és ezek mind a mostanság készült filmek, amikor már részint a történelmi hűséghez is jobban lehetne ragaszkodni, hisz megnyíltak a különböző irattárak és archívumok, másrészt pedig hát azért az udvariasság is azt kívánna, hogy azért...
Ne férgezzük le a másikat, ne hülyézzük le a másik nemzetet, mint olyat.
Így van, tehát ezen azért lehetne enyhíteni. Na most, hogy miről szól a film, ezzel megint nehéz helyzetben vagyok, mert nagyon határozottan emlékszem, hogy rengeteget lőnek benne, nagyon sok robbanás van benne. Ámulattal nézem egyébként, hogy az amerikai repülőgépek ugye ledobják a bombát, hatalmas tűzcsóva keletkezik, és ők köröztül repülnek ezen a tűzcsóván.
Hát, mintha Brad Pitt vagy Pierce Brosnan filmet látnánk.
Igen, hát ugye nem túlságosan komoly szakértelem szükséges ahhoz, hogyha valaki egy repülőgép ilyen tűzcsóván keresztül repül, akkor maga is fölrobban. De hát az a lényeg, hogy rengeteg ilyen jelenet van, nagyon látványos jelenetek vannak, és hát szóval tulajdonképpen ezek a jelenetek, ezek mind ilyen videójátékszerűek, mert ugye korabeli csatahajókat létrehozni, korabeli repülőgépeket létrehozni, az ma már olyan költség volna, hogy az nyilván teljesen irracionális költségeket eredményezne, így aztán ugye az informatika segítségül hívásával modellezik a korabeli fölszerelést, a korabeli repülőgépeket, a korabeli ágyúkat. A filmnek ezek a csata jelenetei, még egyszer mondom, ilyen videójátékszerűre sikerülnek. Na most, hogy azért, mert ez egyébként egy végtelen bonyolult hadjárat volt, tehát azért ez több héten keresztül tartott, és annak megjelenítése, hogy lépésről lépésre pontosan milyen dolgok történtek, hát azért talán unalmas volna. Na most éppen ezért bevonják a filmbe a Pearl Harbor-i támadást is. Tehát még egyszer végignézzük, hogy olyan történt az a támadás, akkor egy kicsit, és azért ezt viszont dicsérőleg mondom, bemutatják a japán hadvezetésnek a különböző tanácskozásait is. Bemutatják, ami számunkra talán újdonság, hogy az admiralitás sokkal józanabb volt, mint a rendkívül szélsőségesen jobboldali szárazföldi hadsereg, hát mondjuk a kvantum hadsereg, de ők voltak a meghatározók a japán politikában.
Tehát admiralitás az mit jelent itt ebben a közegben?
A haditengerészetnek a parancsnokságát jelentette, Yamamoto admirálist jelentette, aki ugye végrehajtotta, zseniális módon végrehajtotta a Pearl Harbor-i támadást. Itt a Midway-nél azonban hát óriási tévedet, nem vette észre, hogy lényegében csapdába csalták, de Pearl Harbor után maga mondta azt, hogy fölébresztettük az alvó oroszlánt. Tehát ő azért sokkal realistább volt katonatársaival ellentétben, tábornoktársaival ellentétben, látta, érezte, hogy Japán ebből a harcból nem kerülhet ki győztesen. Maga is reménykedett persze abban, mint ahogy más józanul gondolkodó korabeli japán politikusok, hogy hát ugye ezzel a csapással Amerikát békére kényszerítik, béke tárgyalásokra kényszerítik, ami hát természetesen nem következett be.
Én magam egyébként azon csodálkoztam, hogy ma úgy ismerjük Japánt, hogy ugye végtelen okos emberekkel van tele, hiszen egy fantasztikus fejlődésen van túl, hogy nem számoltak avval, hogy Amerika mennyivel gyorsabban reagált a hírszerzésben, tehát a kódok megfejtésére, hogy ez úgy nem vetődött fel a japán katonai vezetésben, hogy esetleg csapdába esnek.
Hát azért nem csak Japán történetében, mondjuk akár Németország történetében is találhatunk erre példát. Hát azért a német katonai hírközlést is megfejtették, az enigmát is megfejtették, és hát bizony ennek nagyon komoly következményei voltak. Egyébként szeretném a hallgatókat emlékeztetni, hogy egy másik mű kapcsán, ugye a kódjátszma kapcsán foglalkoztunk ezzel a kérdéssel is, de én úgy gondolom, hogy egyetlen országnak legyen az bármilyen föl készült, és bármilyen komoly erőforrásoknak a birtokában, ha elveszi az eszét a szélsőségesség, elveszi az eszét a gőg annak az országnak, akkor bizony annak előbb-utóbb vereség a vége.
Ez az utolsó mondat szerintem végtelen megszívlelendő. A Midway című filmről mesél nekünk dr. Téglás Péter, és hát egy nagyon izgalmas, valóságos történelmi epizódról szól a film. Maradjanak velünk!
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a Midway című filmről való tájékoztatás mesélést. Dr. Téglás Péter ajánlójában vannak. Miért kínai-amerikai film? Ugye itt a szünetben is felvetődött ez a kérdés.
Hogy egész pontosan mi vezethetett oda, vagy vezethette oda a rendezőt, hogy a kínaiakat is bevonja ennek a filmnek a forgatásába, azt én egész pontosan nem tudom, föltetően anyagilag is hozzájárultak. Azonban, hogy a kínaiak, akik, mondom még egyszer, valószínűleg hozzájárultak a költségekhez, hogy azért szerepeljenek a filmben, van egy olyan jelenet, amikor Duidl ezredes ugye megbombázza Tokiót, és hát ugye nyilván kifogy az üzemanyaga, ezért csak Kínáig tud elrepülni, és akkor Kínában landol. Ez egy nagyon érdekes epizódja egyébként a Pearl Harbor-i csapás után, mert az amerikaiak bizonyítani akarják saját népük előtt is, hogy hát azért ők is hősök, és nem hagyják magukat, és valóban egy Duidl ezredes nevezetű kapitány vezetésével egy flotta teljes meglepetésszerűen, tehát a japánokat abszolút módon meglepve Tokió fölé repül, és megbombázza Tokiót, kisebb károkat okoznak, tehát azért olyan komoly nagy károkat ekkor még nem okoznak, viszont hát természetesen elfogy az üzemanyaguk, olyan messziről jönnek, hogy már visszafelé útra nem elegendő az üzemanyag, és ezért Kínának a Csánkájsek által ellenőrzött részén, ugye Csánkájsek az a nacionalista vezér, kínai vezér, aki ugye a japánok ellen még ez idő szerint harcol, és bizonyos területeket a saját ellenőrzése alatt tart Kínába. Nos, ezen a területen szállnak le a Duit ezredes, már akinek sikerül, mert azért nem mindenkinek sikerül, szállnak le, és akkor hát van egy jelenet a filmben, ahogy ez a leszállás megtörténik, és hát ugye a hős kínaiak a hős amerikaiakkal együtt elviselik azokat a szörnyűséges japán atrocitásokat, amiket hát ugye ott a filmben bemutatnak.
Én azt gondolom, hogy Kína azért annyira nem kedveli Japánt, hiszen sok mindent elszenvedtek egymástól, tehát lehet, hogy egy picit azért jó a kínaiaknak. Már csak filozok, hogy miért szálltak be a filmkészítésbe, hogy a győztes amerikaiakat bemutató film érdekük.
Hát kétségtelen tény, amennyire én tudom, a mai napig nagyon komoly viták zajlanak Japán és Kína között a II. Világháborúban okozott károk és szörnyűséges emberirtással kapcsolatban, mind a morális, mind pedig az anyagi kárpótlás tekintetében, hát valóban szörnyűséges dolgokat műveltek a japánok Kínában. Tényleg időszerű volna, hogyha ebben a kérdésben a viták nyugvópontra jutnának.
Péter, nagyon köszönjük a mai ajánlót, ne feledjék a Midway című film, amely nem 3,5 órás, mint az ír hosszúságát tekintve.
Hát ilyen 2 óra körüli idő, tehát ez megnézhető moziban is.
Nagyon szépen köszönjük a filmajánlót, maradjanak velünk, ha tehetik továbbra is.